fulladjak vízbe. Soha ne szökjek el hazúról, hogy végre jó kislány legyek. Kivárt, mert ilyen szép ruhát és esernyőt vett nekem apuka. Egy lendülettel fent voltam a kútkáváján, hogy jobban lássam, hogy illik rám a matróz blúz. Körülnéztem, nem jött senki, nem nézett senki az ablakból, hogy megmondja apukának. Felugrottam a kútra, és előre hajolva megláttam azt a gyönyörű rakott szoknyát, fehér zoknit és lakcipőt. Megráztam a hajam, és ahogy megint megnéztem magam a víztükörbe, átbillentem és beleestem a medencébe. Elnyelt a víz, mint egy nagy hal, ha kishalat nyelle. Megint az alját kerestem a lakcipőmmel, de a kút mélyebb volt, mint amilyen magas én voltam. Megint felbukkantam levegőt venni, de féltem segítségért kiabálni, mert haragudott volna apuka. Nyeldestem az örök életet adó vizet, és újra fényes és édes világ vett körül, mintha mézbe esett méhecske volnék. Láttam, hogy süllyed lassan a medence aljáig a fejem. Szemem mellett láttam azt a 20 krajcárost, amit kútba dobtam, azt kívánva, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Oly méltóság teljesen terült szét a szoknyám. A hajam elfolyt az arcom előtt, és olyan lassan és méltóság teljesen úszott vissza megint. Aztán aludhatnékom támadt, és csak lassan mozgattam a lábam, sokkal lassabban, mint a mama a varrógépen. És utoljára láttam, hogy szállnak fel a buborékok a számból, mint a szódás vagy ásványvizes üveg lennék. De megint nem fulladtam bele a vízbe. Egy néni látott, a Krszenszkiné, aki 10 évig járt tolókocsin, és gyomorfekéje volt, az nézett ki az ablakon, épp amikor beleestem. És a pokorné fényképész úr szaladt oda egyedül, és késsel, villával a kezében, szalvétával a nyakában utánam ugrott, és kihúzott. A díszkút lépcsőjén ébredtem föl. Olyan volt, mintha esne az eső. Fogtam az esernyőt, és kinyitottam, de közben sütött a déli nap, és a déli harangszó utolsó hangjai szálltak a levegőben. Pokorné fényképész úr hajolt fölébém, szalvétájából csepegett a víz, és kiesett belőle egy pár káposztarojt. Pokorné úr felváltva fenyegetett a villával meg a késsel, hogy ha kihűl az ebédje, vele gyűlik meg a bajom, mert egy rendes kislány, ha vízbe akar fulladni, akkor azt idejében elintézi, nem pedig pont délben, mikor az első libácska van az asztalon. Én meg körülnéztem, minden ablakban ott álltak a polgártársak, ingben mellényben, és mindnek villa volt az egyik kezében, és kés a másikban, és mind lefelé nézett, én rám, és mind savanyú képet vágott, és mutatta, hogy a legszívesebben a villájukra tűznének, és a késükkel szétvagdalnának. Aztán fölkeltem, és annyi víz budjant ki belőlem, hogy azt hittem felhőszakadás van. Meghajoltam, nem mintha gúnyolódni akartam volna, hanem hogy elismerem, hogy ezt nem kellett volna, épp amikor először van vasárnap délben sült liba. Most a sörgyári kádban fekszem, ebben a kettészelt 100 hektós hordóban. Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába, ahol Pepin bácsi is lakik, és felhangzik a személyzeti szobából irtózatos üvöltése. Aztán az ereszkedő skála. Ahogy a víz folyik el most a leülepedett szappan maradványokkal. Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába. Alig, hanem az az agyonizzadt ifjú aszaló, akinek karika van az egyik szeme körül, mintha látcsőre esett volna. Mintha postai bélyegzővel ütötték volna oda, biztos ő az. Most lassan halad felfelé a vállára vetett ingel. Egyik kezében hasas lámpát visz, mint a császár a birodalmi almát, a másik kezében vidrás lapátot, mint a császár a birodalmi jogart. Így megy fölfelé. Megáll a pihenőn, és dudorásza azt az andalító dalt. A szerelemnek vége van, picike volt piciám, édes arany kis cicám, már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. Gyorsan felöltöztem, törülközőbe csavartam a hajamat, erőteljes fújással elfújtam a gyertyát, és kimentem a sötétbe előre nyújtott kézzel. Csak a folyosó fordulójában folyt ki egy kis bágyat fény a szérű mélyéről. Sárga csíkokkal vonta be a nedves lépcsőfokok éleit. A nyírkos padlóhoz ütődő vidrás lapátok lágy, dallamos klaffogása hallatszott a szérűről, a szerte szórt árpa ritmikus surrogása, és megint az a dal, mint a dagály, a szerelemnek vége van. Álltam egy percig a félhomályban, aztán lejjebb léptem néhány lépcsőfokkal. Arcomat megpaskolta a kicsírázott árpa melege. Két hasas lámpa világította meg az árpa ágyásokat. Az árpaföld közepén háromlábú faállványokra helyezett petróleum lámpák. A derékig levetközött fiatal munkás apró léptekkel tipegett. Az egyik oldalon árpát vett a lapátra, aztán a másik oldalon szétterítette. Olyan barázdát hagyott maga mögött, mintha a dolgozó lapát hajótest volna, mely hullámokat kelt maga előtt, de összezáruló víztükröt hagy maga mögött. A szép ifjú asszaló egy lapát aranyárpát szórt szét minden lépésnél, és lapátról lapátra fényesedett háta az izzadságtól. A szerelemnek vége van. A férfi hang változatlanul betöltötte a szérű alacsony boltozatát, a négy fasornyi fekete vasoszlopon nyugvó boltozatot. Most, mint a mondabeli árpa királyfi, felegyenesedett a fiatal férfi, szeme alatt megvillant a karika, mint egy szemüvegkeret. Felső testét körös körül bevonta a verejték fényes higanya. És hallottam tovább az éneket. Valaki más énekelte ezt a dumkát. Valaki, aki néhány árpafölddel odább dolgozott, ott, ahol a háromlábú faállványon a másik hasas petróleumlámpa világított. A fiatal aszaló tenyerével megtörülte az arcát, és egész maroknyi verejtéket csapott oda. Mentem tovább, rogyadozott a lábam. Ott forgatta az árpát egy csöpnyi emberke. Leginkább egy nyugdíjas zsokéra hasonlított, munkaruhában és svájci sapkában. Már befejezte a rakást, most fogta a lapátot, feljebb dobta a rakás széléről az árpát, aztán megint azok a gyors kis maláta aszaló lépések, szinte szaladt az emberke. Közben leszúrta a földobott árpát, és a lapát pontosan levágott szegét hagyott maga után. Miután a pici aszaló befejezte ezt a munkát, meghajolt, és aláírás gyanánt oda nyomtatott a sarkon két keresztbe tett lapátot. Felegyenesedett, és énekelt gyönyörűen. Picike volt, piciám, édes arany kis cicám, már elszaladt, hírehamva sem maradt. Hírót úr volt az, a kis aszaló, aki, ha találkoztunk, restelkedve köszönt, és folyton mosolygott. Francin azt mesélte róla, hogy fiatal korában artista volt, és ágyúból lötték ki a búcsukban. Doppergés közepette elevenen odakötözték, kék atlasz ruhában, betették egy faágyuba, aztán az impresszárió odatette a kékesen égő gyújtózsinort, és amikor felcsapott a fülsiketítő dörrenés, láng csapott ki az ágyúcsőből, és az oldalsó kéztartásban lévő élő hírótúr, aki már el is érte a balisztikus görbe csúcspontját, kitárta a karját, és miközben esett rá az előkészített trambulinra, mosolyt szórt, meg színes papírrózsákat, meg csókot. Leszállván felugrott, rugózott a trambulinon, és hajlongott, és fogadta a tapsokat minden búcsúban, minden őszi vigasságon. Egyszer megtöltötték az ágyút a Jiroutka úrral, s amikor kilőtték, és elérte a görbe csúcspontját, széttárta a karját, és fejjel lefelé estében látta, hogy már rég elkerülte a trambulint, hogy az ütés is erősebb volt az ágyúttalban, mint bármikor máskor, mégis mosolygott, és mosolyt szórt, és színes papírrózsákat és csókot, és közvetlenül utána összetörte magát a kerítés mögött egy farakáson. Miután egy évre rá összefoltozták, nem akart többé mosolyt meg rózsát szórni. Kivonta magát az artista életből, mint egy érvénytelen bankjegyet. És mióta egészen talpra állt, már 8. éve a sörgyárban dolgozik, mint maláta aszaló. A szerelemnek vége van. Picike volt. Piciám. Pepin bácsi már 3 hete dolgozott a kádároknál. Vidám élet folyt azóta a sörgyárban. Ha tehettem, fogtam a cefrésfödröket, és nekivágtam a sörgyár udvarnak. A serfőzőmester helyettes úr kutatóan nézett rám, kihozzon-e egy nagy üveg sört, bólintottam. És miközben cefrét szedtem a kocsiról a vödörbe, a kádárok uzsonnáztak. Pepin bácsi hanyat feküdt, üres negyedhektós hordóval a mellén. A kádárok majd megszakadtak röhögtükben.